Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 62. Zsoltárunk első versét énekelve kezdjük Isten tiszteletünket. A 62. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az én lelkem szép csendesen. Megkezdett Zsoltárunknak, a 62. Zsoltárunknak énekeljük 4. és 5. versét. A 4. vers így kezdődik: azért szívem reménységet csak az Úristenben vessed.
Azért szívem reménységet csak az Úr Istenben vessen, én csak az ő segedelmével, és ő nem magas kőszálom, oltalmam és erős bástyám, hogy soha ne tátorodjam el. Az Isten én édvességem, erőségem, dicsőségem, bízhatok azért csak ő bennem. Szíved helyet töltsétek ki lelketeket, ő legyen lelkünk hiedelme.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket, s aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hitvallásunk tanítását hallgassuk. Felolvassa közöttünk a Heidelbergi K.T. 5. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk. Ez a kérdéskör a K.T. 2. nagy tételéhez, tételcsoportjához kapcsolódik. Az első az ember nyomorúságáról szólt, az 5. kérdéstől kezdve az ember megváltásáról szóló tételek következnek sorra.
Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltók vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Isten igazsága elégtételt kíván, ezért annak vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget tehet-e érettünk? Nem, Először, mert Isten nem akar más teremtményt, mint büntetni az ember bűnéért. Másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közben járót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyant, aki valóságos és igaz, nem bűnös ember, és mégis hatalmasabb minden teremtménynél, azaz egyszer s mind valóságos Isten is.
Isten igéjét bibliaolvasó kalózunk szerint kijelölt szakaszból, Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetéből, a 12. versről a 16. versig terjedő szakaszból olvasom. Nevezett helyen, eképpen szól az apostol Isten szent lelke indítására. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az igehirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Legyen gondod önmagadra és a tanításra, maradj meg ezek mellett, mert ha így cselekszel, megmented magadat és hallgatóidat is. Isten áldása legyen mindannyiunkon, akik az ő igéjét jöttünk hallani, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, fennállva könyörögjünk és imádkozzunk. Dicsőséges mennyei édesatyánk, a te tisztaságod és bűn felett való haragod valóban elégtételt kíván, és nem is jöhetünk eléd másként, csak azáltal és annak nevében, aki által haragod megengesztelődött, a te fiad az Úr Jézus Krisztus által. Ő érette, kérünk téged, hogy legyél irgalmas hozzánk, életünk minden idejében, de különösképpen most ez órában, amikor a te szent színed előtt állunk. Ami bűneink lehetetlenné teszik azt, hogy megértsük a te szavadat, velünk való akaratodat, mégis arra kérünk téged, hogy szent lelked által gyújtsál világosságot a mi szívünkben, és a te fiadért, Jézus Krisztusért bánjál velünk kegyelmesen és irgalmasan. Ha nem te szólsz, a szó csak fülig érhet, de a te szavad elhat a mi szívünkig, a mi gondolatainkig, megítél, felemel, buzdít és bátorít bennünket. Tégy velünk úgy, ahogy erre szükségünk van. És tégy velünk úgy, ahogyan azt leginkább megkívánja a te dicsőséged, felséged és hatalmad. Légy és maradj közöttünk, hogy értelme lehessen az itt eltöltött időnek, azáltal, hogy üdvösségünket szolgálja ez az óra. Taníts bennünket a te útaidra, és ajándékozz meg lelki ajándékaiddal. Amen. Folytatva könyörgésünket az igehirdetés hallgatására, a 294. dicséretünk első versét énekelve készüljünk. A 294. dicséretünk első verse így kezdődik: Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Jézus, vigasságom, esdekelve várom.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből, az első levél 4. fejezetéből, a 12. versből, ahol ezeket találjuk megírva. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Kedves testvérek, Pál apostolnak a Timóteushoz írt levele, illetve levelei is, azok közül a levelek közül való, amelyeket összefoglalóan úgy szoktuk nevezni, hogy pásztori levelek. Pál ebben a levélben is nagy szeretettel, de ugyanakkor határozottsággal tanítja és buzdítja az ő fiatal munkatársát, keresztjén testvérét, akinek nem kevesebb feladat adatott, mint hogy gyülekezetet vezessen. Timóteus fiatal ember volt, aki hitéhez tudományt ragasztott, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy annál a gyülekezetnél, annak a gyülekezetnek a tagjainál, akik között szolgált, sokkal előbbrébb járt fiatalsága ellenére a hit ismeretében. Megkísérthette őt az a gondolat, hogy mivel a többiek előtt jár, nem kell annyira buzognia, ennyi is elég. Olykor látni olyasmit atlétikai versenyeken, hogy az élen álló oldalra néz, és mivel látja, hogy a küzdőtársak igencsak mögötte vannak, hát ő se strapálja magát jobban a kelleténél, éppen csak arra az kis előnyre vigyáz, hogy célba érjen, és nem számít az eredmény. Ez a kísértés megkísérthette Timóteust is, de kísértette őt az is, hogy fiatal volt, talán fiatalabb, mint a gyülekezet átlaga, és ezért talán az is visszatartotta őt bizonyos dolgoktól, hogy mint fiatal ember, hát mégsem lehetek én mindenben a korban előttem járók előtt tanító. Hát csak óvatosan tiszteljük a kort, az élettapasztalatot, és nem kell annyira buzognom, ahogy szokták az öregek mondani, majd megtudod, ha annyi idős leszel, mint mi. Talán Timóteus is kapott egy-két ilyen csavart, egy-két ilyen véleményt, és ezért is ír neki az apostol, és ebben a levélben nem csak a gyülekezetet, nem csak Timóteus tanítja, hanem serkenti is Timóteust. Serkenti őt arra, hogy akár megkísértetik, akár mások leszólják őt, ő csak ne hátráljon meg abban a szép szolgálatban, amelyre elhívatott. A mai igeszakaszban, amit olvasunk ebből a levélből, 3 felszólítás is található. A 12. versben azt olvassuk, hogy azt mondja az apostol, hogy légy példa, légy példa. Aztán a 13. versben azt olvassuk, hogy legyen gondod, és aztán a 14. versben azt mondja neki az apostol, hogy ne hanyagold el. Hát bizonyára szép dolog lenne mind a 3 felszólítást végigvenni, de amikor készültem, akkor magam is beláttam, hogy egy istentisztelet keretében 3 megszólítást, ha végig tárgyaljuk és felszólítást, akkor bizonnyal, noha 2 vasárnap nem lehettem itt a testvérek között, de átesnék a ló túloldalára, ha még délbe is magyaráznám az igét a testvéreknek. Ezért a mai napon csak az első felszólítással fogunk foglalkozni, amit itt az apostol elmond. Légy példa, Timóteus. Légy példája a hívőknek. Hát legelőször is hadd szóljak arról, hogy az apostol motivál, és azt mondja, hogy légy, legyél Timóteus. Már most is valaki Timóteus, hiszen oda állítatott a gyülekezet élére. Ismerik őt. De az apostol azt mondja, hogy legyél és maradjál is az, aki oda állítottál. Akiként odaállítottál, legyél valaki. Általában mindenki szeretne valaki lenni. De a hívőket olykor megkísérti az, hogy a maguk hitével, a maguk meggyőződésével ne legyenek valakik. Bennünket megkísért sokszor az, hogy olvadjunk csak be. Bizonyára sokan ismerik a testvérek közül azt a gondolatot, hogy nem kell nekünk a hitünkkel tolakodni. Olvadjunk mi csak be a többi ember közé. Nem kell nekünk kilógni a sorból. Általában elvárás is a társadalomban az, hogy hát vannak, akik olykor kiugranak, vannak, akik fölkeltik a figyelmet, de azért jobb az, ha mindenki valahol úgy a szürke tömeg része. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy te legyél valaki. Ne tűnj el, és ne olvadj be abba a közösségbe. Ez lehet a gyülekezet közössége, lehet az a társadalmi közösség, amelyben Timóteus élte a maga korát és a maga életét. Az apostol fölhatalmazza, sőt föl is szólítja őt arra, hogy legyél valaki. Szeretném a testvéreket én is felszólítani arra, hogy ne tűnjünk el a kereszténységünkkel, ne olvadjunk be a többi ember közé a kereszténységünkkel, mert az az Isten akarata, hogy legyünk valakik. Legyünk valakik. A világban ma sokan sokféleképpen hívják föl magukra a figyelmet, a hívők is föl kell, hogy hívják magukra e világnak a figyelmét, pontosabban arra, akit képviselnek ebben a világban, Jézus Krisztusra, és ez másként nem történhet meg, csak ha vagyunk valakik, ha akarunk lenni valakik. Van egy olyan szent motiváció a hívő ember életében, amit nem kell megvetni. A világ is szokta mondani, hogy legyél önmagad. Majd mi itt meglátjuk, hogy az apostol nem azt mondja Timóteusnak, hogy legyél önmagad, hanem azt mondja, ezzel folytatja, hogy legyél példa. Akarjál példa lenni. Ez a szó, ami itt szerepel, mindannyiunknak ismerős lehet a görögből, mert úgy hangzik, hogy typosz, ahogy ezt mi ismerjük, típus, és ezt a szót a görögök a pénzverés alapjára használták. Arra a mintára, amely alapján verték a pénzt. Mondhatnánk így is, hogy arra negatívra használták, vagy ami talán ismerősebb nekünk, arra klisére mondták ezt, hogy typosz, amiből verték a pénzt, amihez hasonlították, amiben beleöntötték a fémet, hogy aztán azonos méretű, azonos formájú, alakú legyen a pénz. Azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy te legyél példa a hívők számára, a hívők előtt. Azt jelenti ez egyfelől, hogy valóban példa legyél előttük. Típus legyél előttük. Tudják, hogy te egy közösség vezetője vagy, tudják azt, hogy te Jézus Krisztus tanításainak követője vagy, legyél típusa a Jézus Krisztust követő és szolgáló embereknek, amit láthatnak mások, és amihez igazodhatnak mások. Törekedj, Timóteus, arra, hogy a hívők mintaképe legyél. Egyébként talán furcsának hat ez, amit itt az apostol mond, de mégis szent dolgokról van szó. És ezért meg kell ezt szívlelnünk, hogy azt mondja az apostol, hogy te akarjál a hívők mintaképe lenni. Hogyha rád néznek emberek a gyülekezetben, ha rád néznek emberek ott a városban, akkor mondhassák azt, hogy na, ilyen egy hívő. Ez a hívő kliséje. Így kell kinéznie egy hívőnek. Hát ez egy nagyon szép buzdítás, ugyanakkor pedig, amikor ebbe belegondolunk, akkor azt mondjuk, hogy egy szükséges buzdítás is, hiszen sok mindenben szeretünk mi példát adni, de csak kevés hívő törekszik arra, hogy a hitnek, a hívő életnek minta példájává váljon. Szoktuk mondani azt, hogy vannak előttünk példaképei a hitnek. És beszélünk régi lelkészekről, akik valamikor tanítottak bennünket, hitoktatókról, talán tanárainkról, édesanyánkról, édesapánkról, nagyszüleinkről, akikről azt mondjuk példák voltak előttünk ebben vagy abban, de csak ritkán gondolunk bele abba, hogy nekünk is példává kell lenni, és ha hívő emberek vagyunk, akkor törekednünk is kell arra, hogy mi példaképei legyünk, típusai legyünk a hívő életnek, a hívők előtt, és ezelőtt a világ előtt is. Hogy valami gond van ezen a területen a világ keresztjéneivel, azt leginkább a kereszténység hanyatlása mutatja, a kereszténységnek az elvilágiasodása, elszürkülése, tekintélyvesztése, arról beszél, hogy valami nincs rendjén. És ezért ez az ige nekünk is szól, testvérek, és azt mondja, hogy ha mi hívő emberek vagyunk, akkor legyünk példájává a hívőknek. A hívők előtt is legyen példás a mi életünk, és példázza azt az életünk, hogy milyen a hívő ember élete. Ezt fejti ki az apostol néhány szempont alapján. Azt mondja legelőször is Timóteusnak, hogy beszédeddel és magaviseleteddel legyél példája a hívőknek. Úgy is fordíthatnánk, hogy a beszédeddel és a tetteiddel. És ebben gyakorlatilag az apostol azt mondja, hogy az egész életeddel. Mert hát a beszéd arról szól a mi életünkben, ami a szívünkben van, az értékrendünkről, és ezt követik le a mi cselekedeteink. Jobbára az emberi élet beszédből és cselekvésből áll. Azt mondja az apostol, hogy az egész életeddel, az egész életviteleddel legyél példa a hívők előtt, és legyél példája annak, hogy milyenek a hívők. Hát amikor azt mondja az apostol, hogy típus legyél, akkor megértjük, hogy a következőkben beszél arról az apostol Timóteusnak, hogy mik az azonosítási pontok a hívő életen. Tudjátok, hogyha egy pénz a kezünkbe kerül, ami felől elbizonytalodunk, hogy igaz vagy hamis, akkor hát veszünk egy olyat, amiben biztosak vagyunk, hogy igaz, aztán egymás fölé tesszük, nézegetjük a lámpa fölött a méretet, a vízjeleket, az egyéb dolgokat, hogy minden ponton megvan-e az azonosság. Hát a hívő életnek is vannak azonosítási pontjai, ahol kiderülhet az, hogy a mi hitünk valódi-e, és a hívő életnek ezek a fontos ismérvei tesznek bennünket példás életű hívőkké. Hát az apostol három dologról beszél a következőknek, hogy az hívő ember életvitelében mik az azonosítási pontok. És akiknek van Bibliája, azok már látják ott velem együtt, hogy ebben a versben arról szól az apostol, hogy az egyik azonosítási pont a szeretet, a másik a hit, a harmadik pedig a tisztaság. Három olyan azonosítási pont a hívő életben, ami ha helyén van, és amelyben ha rend van, akkor a hívő élete példa a másik hívő és a világ előtt is. Mi is ez a szeretet? Hogy a legrövidebben és a legsummásabban beszélhessünk erről, testvérek, a törvény summáját hozom ide, azaz a törvény foglalatát, amelyet meghatározott Isten az Ószövetségben, és amit megerősített Jézus Krisztus az Új Szövetségben is. És azt mondja nekünk, hogy a törvénynek a summája Isten és embertársaink szeretete. Azonban ez a két dolog nem összekeverendő, mert maga Isten különbséget tesz e között a szeretet között, amellyel Istent és amellyel fele barátunkat kell nekünk szeretnünk. Hiszen azt mondja, hogy szerezd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És a fele barát szeretetére azt mondja nekünk, hogy szeressük úgy fele barátunkat, mint önmagunkat. A szeretetnek az irányai különböző kritériumokat hordoznak. Azt mondja az apostol, hogy legyél példa életviteledben, és ebben az életvitelben, hogy te valódi hívő vagy, hogy példaértékű, követhető a te életviteled, az egyik azonosítási pont a szeretet. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ez azt jelenti, testvérek, hogy Isten fölszólít és föl is hatalmaz bennünket arra, hogy mi imádjuk őt. Szoktuk olykor mondani kedves unokáinkra, gyermekeinkre, hogy imádom ezt a gyereket, és ez valójában azt is jelenti a mi életünkben, hogy teljes szívünkből, lelkünkből, elménkből szeretjük. Szeretjük. Isten erre nem hatalmaz föl bennünket, de arra fölhatalmaz, sőt föl is szólít, hogy őt imádjuk. Hogy szívünk teljességéből, lelkünkből, elménkből, erőnkből, mindenünkkel, amink van, szeressük őt. Szeressük őt. A fele barát felé pedig azt tanítja nekünk, hogy azt adjuk a fele barátnak, amit önmagunknak megszavazunk. Ne legyen az kevesebb, annál, mint ahogy önmagunkat szeretjük. A klisé egyik alapvető azonosítási pontja az, hogy a hívő életében ez a szeretet, ez a kétirányú szeretet ott van-e és fölragyog-e. Látják-e az emberek azt rajtunk, hogy mi szeretjük Istent? Hogy mi Isten nem csak úgy szeretjük, mint a citromfagyit, hanem hogy az Istent mindennél jobban szeretjük. Hogy példázza-e azt az életünk, testvérek, hogy a fele barátunkat legalább annyira szeretjük, mint önmagunkat. Ennél jobban is lehet szeretni, de azt mondja az ige, hogy szeresd úgy, mint önmagadat. Ennél kevesebbet ne adja a te fele barátodnak. Ez beszédes dolog. Sajnos sokszor összekeverjük a szeretet irányait, önmagunkat szeretjük ugyan teljes szívből, teljes lélekből, elméből, erőből, pénzből, mindenből szeretjük, Istent csak kevésbé, és fele barátunkat olykor észesen vesszük, vagy csak úgy szeretjük, hogy abból hasznunk legyen nekünk magunknak is. Azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy a te életed akkor lesz példává, ha fölragyog benne helyes módon a szeretet. Ha látják az emberek azt, hogy te szereted az Uradat, Istenedet, Jézus Krisztusodat, akit hirdetsz közöttük, és ha látják, hogy szereted őket, magukat is. Aztán beszél az apostol a hitről. A hit az az ajándék, testvérek, a mennyből, Istentől, amely nélkül nincsen hívő élet. Ha valakinek nincsen a mennyből oda juttatott, plántált, Istentől kimunkált, elültetett hit a szívében, akkor az nem hívő. Ne tévesszük el azt, testvérek, ne tévesszük el össze azt, hogy mi hisszük azt, hogy van Isten. Azt mondta Jézus, hogy azt, hogy Isten van, ezt még az ördögök is hiszik, nem vitatják, De ez nem elég az örök élethez, ettől nem lesz senki még hívő, hogy azt mondja, hát Istennek lenni kell. Ez egy jó lépcső az Isten felé, de ez még nem egyenlő azzal az ajándékkal, amivel Isten ajándékozza meg a hívő embereket. A hit azt is jelenti, hogy bizalom. És amíg ez a bizalom és hit nincs ott a mi szívünkbe Isten felé, addig valójában nem vagyunk hívők. A hit nem fogyhat azonban el. Ha Isten egyszer megajándékozott bennünket hittel, akkor a hívő embernek ügyelnie kell arra, hogy az ő hite el ne fogyatkozzék. Mert azt mondja az apostol nekünk a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, annak is a 6. versében, hogy a hit hiányában lehetetlen Istennek tetszeni. Magyarán Istennek tetsző életet nem lehet személyes, élő hit és Istenben való bizalom nélkül élni. Anélkül csak vallásos életet lehet élni, amiben az ember megtanulja a dolgok menetrendjét, hol kell templomba menni, hogy kell ott részt venni, mit kell mondani, hogy kell szépen megérkezni, szépen elmenni, anélkül lehet adakozni, sok mindent lehet csinálni, de ez még csak vallásosság és nem hit. Mert a hit nélkül Istennek lehetetlen tetszeni. A hívő élet azonosítási pontja az a szívbeli bizalom Isten felé, amelyet ő munkál bennünk, és amelynek elevenségére mi magunk ügyelünk. Majd fogunk erről később szólni más alkalommal, de a hit tüzét egy nagyon fontos dologgal lehet táplálni, ez pedig Istennek az ígéje. Istennek az ígéje. A hívő ember életében ezért központi téma, központi szereplő Isten ígéje, a Biblia, és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, az ige hirdetés, az ige magyarázat, az ige tanulmányozás. Mert ezzel tápláljuk a hitünket. Ha valaki kapott is Istentől hitet, és bízik is Istenben, de nem táplálja ezt a tüzet igével, annak az életében előbb-utóbb a hitnek a lángja először csak úgy fogyogat, mint az öngyújtót, a dohányosok csattogtatjuk a szikrát, aztán néha-néha még begyullad, van valami, aztán végén elfogy a gáz, nincs spiritus és szikra, már nincs mit lángra gyújtson. Táplálnunk kell a szívünkben Isten ígéjét, méghozzá az ige által. A klisé, a típus, második ismérve tehát a hit, a bizalom Isten felé. A harmadik dolog, amiről az apostol beszél, az pedig nem más, mint a tisztaság. Ez sok mindent jelent, de összefoglalóan úgy mondhatunk és beszélhetünk róla, hogy a tisztaság jelenti ebben az esetben az elvi, az elvekben való tisztaságot, és jelenti egyúttal az erkölcsi tisztaságot is. A kettő egyébként szorosan összefügg. Mert vajon hogy élhet erkölcsi tisztaságban az, vagy hogy élhetne, akinek nincsenek elvei? De mit ér valakinek az elvi tisztasága, hogy ezt nem váltja tettekre? Nos, testvérek, az apostol azt mondja, hogy a hívők életének és a hívő életnek azonosítási pontja a tisztaság, az elvi tisztaság. Az elvi tisztaság ellentéte a hazugság. Istennek tiszta elvei vannak, amelyeket világosan kijelentett és lefektetett a paradicsomban. És ezt a tisztaságot az ördögnek a hazugsága rontotta meg. Ez az ellensége az Isten tisztaságának, a hazugság. Az elvi tisztaság az Isten igéje, testvérek. Isten kijelentése. Az a tiszta ebben a világban, ami Istentől származik. Ezért is drága kincsünk a Szentírás. A Szentírásnak minden kijelentése, mert Istentől származik, és a hívő ember tudja azt is, hogy a Szentírásban Isten azt is világossá teszi, hogy ő nem változik, magyarán a kijelentése sem változik, az is örök érvényű, mint ő maga, és ezért a tisztaság minden időben, független a történelem menetétől, független az emberek számától a földön, holdon, marson, egyedül Isten igéjében van számunkra megfogalmazva, kijelentve és átadva. Az elvi tisztaság azt jelenti, testvérek, hogy fölépítjük az életünket Isten igéjének kijelentéseire, igazságaira. Hogy ahol Isten igéje azt mondja, hogy valami fekete, ott mi nem mondjuk rá azt, hogy ez csak szürke, azt meg végképp nem mondjuk rá, hogy ez fehér. És ahol az Isten igéje valamit fehérnek nevez, ott mi ezt nem kezdjük el szürkíteni, vagy éppen feketíteni. Mindig megtesszük ezt, amikor olyan mondatokat mondunk meg, gondolunk, hogy úgy már nem lehet élni. Biztos, hogy mindenkinek ez a gondolat már egyszer legalább végigfutott a gondolatain, az értelmén, és talán ki is jött a szánkon, hogy na jó van, de úgy már nem lehet élni. Testvérek, amikor így beszélünk és így gondolkozunk, akkor a hazugság fogalmazódik meg a szívünkbe, és még rosszabb, hogyha a szánkon is ez jön ki, mert Isten igéje örök. És amit ő kijelentett, higgyük el, hogy minden időben élhető. Az erkölcsi tisztaság a hit pillérei nyugszik. Ha mi hisszük azt, hogy Isten igéje kijelenti számunkra az igazságot, akkor az életünk, a mi erkölcsi döntéseink ezeken a pilléreken kell, hogy nyugodjon. Mert ha nem ezeken nyugszik, akkor általában a korszellemen nyugszik. A legtöbb ember döntései azon nyugszanak, hogy mit diktál a kor körülöttem. És sokszor a kereszténység is ezen kapható, hogy a kor szövegeit veszi át. A kor látását veszi át. Azt mondja az apostol, hogy a hívő akkor példakép, hogyha az életében tisztaság van. Ismeri az Isten kijelentéseit, és ezeken a kijelentéseken nyugszik az ő egész életvitele. Erre épül fel az ő mindennapja. Kedves testvérek, azt mondja az apostol Timóteusnak, légy példája a hívőknek. Azaz, egyfelől légy példa a hívők előtt, akik ott vannak körülötted a gyülekezetben, de érthető ez a mondat úgy is, hogy legyél a hívők típusa, akire ha a világiak ránéznek, láthatják, ez és ilyen a hívő élet. És azt mondja az apostol, ennek a példaértékű életnek vannak azonosítási pontjai, a szeretet, a hit és a tisztaság. Az élet viteletből, abból, ahogy beszélsz, ahogy döntesz, ahogy cselekszel, világos kép rajzolódhat ki. Testvérek, sokféle példakép vesz körül bennünket. Ahogyan már szóltam is erről, talán nekünk is voltak és vannak példaképeink. De most Isten igéje azt kérdezi tőlünk, hogy akarunk-e mi példaképek lenni. És nem csak kérdezi, hanem egyúttal föl is szólít bennünket, akik hívő embereknek gondoljuk és valljuk magunkat, hogy legyünk példaképei a hívő életnek. Fölszólít bennünket. Nem alternatív program ez, hogyha tetszik neked, akkor legyél példakép, hanem egy nagyon komoly és határozott fölszólítás. Legyél példakép. Legyél példakép a többi hívő előtt, és legyél példakép a világ előtt. Arra nézve, mit jelent hinni. Legyél apaként, édesanyaként, gyermekként, nagyszülőként, özvegyként, házasság előtt álló fiatalként. Legyél példaképe a hívőknek. Legyél példakép abban, ahogy a betegségedet hordozod, ahogy a gyászodat viseled. Legyél példakép abban, ahogyan dolgozol, ahogyan megnyilvánulsz mások előtt. Azt mondja az apostol Timóteusnak, ez a mi életprogramunk, Timóteus. Szeretet, hit és tisztaság területén. Timóteus, éld meg azt, amit megismertél. És mutasd meg, hogy megélhető az, amire Isten bennünket megtanít. A program ma sem kevesebb, testvérek. Légy példája a hívőknek. Ezért hívlak benneteket arra, hogy tartsunk csak önvizsgálatot a hit azonosítási pontjain. Hogy vajon a mi életünk azokon az azonosítási pontokon, amelyek félreérthetetlenek, és mindig egyértelműen beszélnek az igazságról, mit mutatnak? Mit mutat a mi szeretetünk Isten és embertársaink felé? Miről tanúskodik a mi hitünk, a mi tisztaságunk elvekben és gyakorlatban? Hívlak benneteket arra, hogy csendesedjünk el ezek felől, s ha valahol úgy érezzük, van pótolni valunk, hát keressük Isten igéjében az utat, hogy hogyan s mi módon lehet példává a mi életünk a hit, szeretet és tisztaság által. Segítsen az Úr bennünket, tisztogasson bennünket, hogy növekedhessen bennünk a hit. Itt az asztalnál erre ad nekünk Isten lehetőséget, hogy a látható jegyek által a mi hitünk erősödjön, abban a szeretetben, amellyel ő szeret bennünket, abban a kegyelemben, amellyel ő hordozott és hordoz bennünket, és abban az erőben, amely ma is elég arra, hogy az ember példájává legyen a hívőknek. Testvérek, ne adjuk lejjebb, ne adjuk lejjebb mi sem, akarjunk példaképek lenni. És adjunk hálát Istennek azért, ha ezek lehetünk, és jegyezzük meg, amit az apostol Timóteus szívére helyez, nincs megállás, nincs pihenés, hiszen holnap egy nappal öregebbek vagyunk, holnap egyel több embert ismerünk meg, holnap majd újra meg kell mutatnunk azt, az új élethelyzetben, hogy mit jelent hívőnek lenni. Testvérek, itt nincs stagnálás, nincs megállás, itt csak előre haladás van. Segítsen meg bennünket az Úr abban, hogy ez lehessen a mi programunk az elkövetkezendő héten is. Amen. Kedves testvérek, értek fennállva, énekeljük most a Barna énekes könyvünkből a 778. dicséretünket mindhárom versével. A 778. dicséretünk úgy kezdődik, mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek.
Oh.
Elfoglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, sokszor úgy érezzük, hogy a mi életünknek nincsen értéke ezen a földön, de köszönjük, hogy Te most motiválsz és bátorítasz bennünket, és arra hatalmazol, arra buzdítasz fel egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy legyünk példaképeivé a hívőknek. Olyan megrettentő ez a buzdítás, de köszönjük, hogy elmondhatjuk az apostollal együtt azt, ha hiszünk, hogy mindenre van erőnk. Te benned, Úr Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy Te általad lehet nekünk erőnk, bölcsességünk, hitünk arra, hogy példaképeivé legyünk hívőknek. Urunk, kérünk, taníts bennünket arra, hogy példaértékűvé legyen és váljon a mi életünk egymás előtt. Bocsáss meg, hogy sokszor csak azt látjuk meg egymásban, ami a bűn, ami a mi hitványságunk. Légy segítségül, hogy láthassuk egymás életében a példa értékű beszédet, életvitelt. Tégy bennünket olyanná, Urunk, akiknek életében az azonosítási pontokon világosan kristályosodik, hogy a Tieid vagyunk, hogy Téged szeretünk, hogy szeretjük azokat, akiket mellénk adtál. Légy segítségül, Urunk, hogy hitünkben meg ne fogyatkozzunk, hogy tisztaságban, amelyre Te tanítottál bennünket, meg ne rendüljünk sem elviekben, sem életvitelünkben, gyakorlatunkban. Köszönjük, hogy nem csak fölszólítasz erre, hanem megadod nekünk ehhez mindazt, amire szükségünk van. Légy így segítségül, és könyörülj meg rajtunk, hogy lejjebb ne adjuk annál, mint amit Te elvársz tőlünk, mert képessé tettél rá bennünket. Urunk, kérünk Téged most embertársainkért, ezen a vasárnapon legfőképpen azokért, akik a lepra betegségében élnek, könyörüljél meg rajtuk, hogy ebben a betegségben is megélhessék és megérthessék azt, hogy Te vagy a szabadító, aki meg tudod menteni lelkünket a reánk leselkedő legnagyobb veszélytől, a kárhozattól. Könyörüljél meg azokon a testvéreinken, akik betegek között dolgoznak szerte a világon. Áld és védd meg őket, és adjad, hogy mindenkor buzgó hittel tudjanak bizonyságot tenni beléd vetett reménységükről. Kérünk Téged a mi népünkért, országunkért, hazánkért. Kérünk Téged a keresztjén népért ebben az országban és ezen a világon. Mennyei édesatyánk, miközben látjuk, hogy nem jó példája vagyunk ennek a világnak, azért könyörgünk, fordíts a mi sorsunkon, taníts bennünket a Te útaidra, hogy lehessünk só és világosság, amire Te rendeltél is bennünket. Légy ebben segítségül nekünk itt, ezen a helyen. Amen.